Az étközi idő 15. vasárnapja alkalmából sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. A mai napra kijelölt bibliai szakaszok közül először a Szent Leckére irányítom a figyelmet. Ez a szakasz Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből való, a 8. fejezet 18. versétől a 23. versig. Testvéreim, úgy gondolom, hogy ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, melynek részesei leszünk. Maga a természet is sovárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, de nem önként, hanem Isten akaratából. Abban a reményben, hogy a mulandóság szolgai állapotából felszabadul az Isten fiainak dicsősége szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy addig az egész természet sóvárogva vágyakozik. De nem csak a természet, hanem mi magunk is, akik a lélek zsengéjét bensőnkben hordozzuk. Sóhajtozunk mi is, és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását. Eső hallásra elég sajátos, nehezen érthető szöveg ez. Egyébként hát ilyesmi nem ritka Szent Pál apostolnak a leveleiben, hogy első hallásra, olvasásra nehezen értjük a tartalmát. Az apostol a természetről beszél. A természetről, vagyis a bennünket körülvevő anyagi világról, illetve a bennünket körülvevő környezetről, és azt állítja, hogy ez bizonyos értelemben szolgaságnak van alávetve, de majd, amikor eljön a mi teljes megdicsőlésünk, a természet is, a földünk is, a földünkön levő minden teremtmény megszabadul a szolgaság állapotából. Szakaszunk értelmezésénél mindenképpen figyelembe kell vennünk a teremtés könyvének, a teremtésről és a bűnbeesésről szóló szövegeit. A teremtés könyve a Biblia legelején arról szól, hogy Isten a földet és a földön levő minden egyéb teremtményt az embernek adta át, hogy uralkodjék rajta. A bibliai szemléletben azonban az uralom semmiképp sem elnyomást vagy kizsákmányolást jelent. Éppen ellenkezőleg. Az ember arra kapott megbízatást, hogy a Teremtő Istennel közösségben, mint egy Isten képviselőjeként felelős munkával őrizze meg és alakítsa igazi otthonává környezetét. Az ember arra kapott meghívást, hogy Isten képiségének megfelelően részt vegyen Isten teremtő és világot fenntartó munkájában. Ez egyben azt is jelenti, hogy az emberen kívüli világ az ember tevékenysége által érheti el az Isten által kijelölt célt. A bűnbeesés azonban az ember és környezete viszonyában is törést okozott. Az első bűn után az ember az Isten akaratával ellentétesen saját önzésének és hatalmi törekvéseinek szolgálatára használja a teremtett dolgokat. Ennek következtében a teremtett világ, bármint a mi földünk, a mi környezetünk, szolgaságban van. Nem az Isten által kijelölt cél felé halad, hanem a pusztulásra való irányultság jellemző rá. Ám, itt jön most a mi szakaszunk, itt jön a páli gondolat, amelyet a felolvasott szövegben megfogalmaz. Nos, a teremtett világ jelenlegi kiszolgáltatott állapota nem végleges. Miként az ember bűne a teremtett világra is kedvezőtlenül hatott, épp úgy az ember megváltása a teremtett világ számára is felszabadulást és dicsőséget biztosít. Földünk, illetve a teremtett világ akkor fog véglegesen felszabadulni a romlandóság szolgaságából, amikor a föltámadás által Isten gyermekeinek a test megváltása lesz az osztály részük. A test megdicsőlésével a teremtett világ megdicsőlése jár együtt. Ennek konkrét módját Szent Pál nem írja le, ám azt világossá teszi, Isten végső célja a világunkkal nem a pusztulás, hanem az átalakulás és a megdicsőlés. Eddig tartott voltaképp a szakasznak a magyarázata, amihez azért egy kis kiegészítést fűznék. Az igaz, hogy a mi megváltásunk teljessége még hátra van. A megváltás teljessége, mikért mondtam, majd a halottak föltámadásával érkezik el. És ez jelenti a környezetünk számára is a teljes felszabadulást. Ám azt se feledhetjük, hogy mi már megváltottak vagyunk. A megváltásban már részesülünk. Az nem csak jövőbeli valóság. Szentírás nagyon hangsúlyozza, hogy mi valóságosan Isten gyermekei vagyunk, akik Isten szolgálatára vagyunk rendelve. Ez annyit is jelent akkor, hogy nagyon fontos, hogy helyesen viszonyuljunk környezetünkhöz. Helyesen viszonyuljunk a teremtett világhoz. És ne a szolgaság állapotát őrizzük, erősítsük, hanem valamilyen módon már most előkészítsük azt a teljes felszabadulást, amiről Szent Pál ír a levelében. És ezzel kapcsolatban szabadjon utalni Szent Atyánknak, Ferenc pápának egy nagyon elismert enciklikájára, amelynek a címe Laudato Si, ugye ez a Szent Ferenc naphimnuszának a kezdete. Így kezdődik Ferenc pápának az enciklikája is, amely a tudósok körében is nagy-nagy elismerést váltott ki. Ebben az enciklikában a pápa kifejezetten utal a bibliai szakaszra, amiről beszéltem. Utal arra, hogy világunk egyfajta szolgaság állapotában van, és sóhajtozik, és vajúdik. De miért? És most idézem az enciklika egyik mondatát. Az erőszak, mely a bűn által megsebzett emberi szívben lakozik, azokban a betegség tünetekben is megnyilvánul, amelyeket a talajban, a vízben, a levegőben és az élőlényeken észlelünk. A Szent Atya elődeire is hivatkozik, hiszen elődei is figyelmeztettek már arra a veszélyre, hogy az emberiség felelőtlenül viszonyul a teremtett dolgokhoz. Szent II. János Pál pápa például ezt írta. Az ember sokszor a természeti környezetben nem lát egyebet, mint a közvetlen felhasználás és a fogyasztás számára hasznos dolgokat. Boldog VI. Pál pápa pedig így nyilatkozott. Oly meggondolatlanul zsákmányoltuk ki a természetet, hogy fennáll a természet lerombolásának, valamint annak veszélye, hogy a természettel való visszaélés vétke magára, az emberre száll vissza. Szükség van tehát egyfajta megtérésre, nem csak egyszerűen környezetvédelemre, hanem megtérésre, vagyis a környezetünkkel való kapcsolatunk újragondolására és újrarendezésére. Ferenc pápa e tekintetben Assisi Szent Ferencre hivatkozik. Ferenc pápa szerint, ugye névadója Assisi Szent Ferenc, szép példa arra, hogyan is kell nekünk viszonyulnunk a bennünket körbevevő világhoz, a teremtményekhez, amelyekkel együtt élünk. Idézem az enciklikát. Ferenc tanúságtétele azt is megmutatja nekünk, hogy az átfogó ökológia olyan tényezők iránti nyitottságot kíván, amelyek meghaladják a matematika és a biológia nyelvezetét, és az emberlét lényegéhez kapcsolnak minket. Olyan ez, mint amikor beleszeretünk valakibe. Ferenc valahányszor nézte a napot, a holdat, vagy akár a legkisebb állatokat, mindig énekelni kezdett, és dicsérő énekébe az összes teremtményt bevonta. Ezt a meggyőződést nem szabad észellenes romanticizmusként lebecsülni. Ha enélkül az ámulatra és csodálkozásra való nyitottság nélkül közelítünk a természethez és a környezethez, ha a világgal való kapcsolatunkban többé nem beszélünk a testvériség és a szépség nyelvén, akkor az erőforrások uraként, fogyasztóként és puszta kizsákmányolóként fogunk viselkedni. Ha ellenben átérezzük, hogy szoros egységben vagyunk mindennel, ami létezik, a mértéktartás és a törődés magától megszületik. Nagyon szép gondolatot tár elénk a pápa. Úgy kell tekinteni a bennünket körülvevő világra, bennünket körülvevő dolgokra, mint Isten adományaira. Meg kell becsülni őket, értékelni kell őket, egyfajta csodálattal kell hozzájuk viszonyulni, ami oda vezet, hogy ugyan használjuk őket, de felelősséggel, nem kizsákmányolva, nem pusztítva. Szabadjon most áttérni az evangéliumi szakaszra, amely Szent Máté evangéliumából való. Most a rövidítettebb változatot olvasnám a 13. fejezet első versétől a 9. versig tartó részt. Abban az időben Jézus elment hazúrról és leült a tópartján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott és termést hozott. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. A magvetőről szóló példabeszédet hallottuk az imént, és ennek megértéséhez fontos tudatosítanunk, hogy a Szentföldön Jézus korában a vetés után szántottak. Először szétszórták a magot a kijelölt területre, majd beleszántották a földbe. Így történhetett meg az, hogy a magok nem mindegyike megfelelő talajba hullott, volt amelyik az útszélre, volt amelyik mészkővel terített területre, sziklára esett, vagy éppenséggel tövisek közé. És így nyilván csak azok a magok tudtak meggyökerezni, kikelni és termést hozni, amelyek jó földbe hullottak. Nagyon fontos felfigyelni arra, hogy az elvetett mag négyszeres sorsának a bemutatásában, ahogyan a példabeszédben ez előttünk áll, egyértelmű fokozás észlelhető. Az útra hullott mag ki se kell. A sziklára esett ki kell ugyan, de gyökér stabilitás miatt hamar elszárad. A tövisek között a mag még fel is növekedik, csak éppen termés nem tud hozni. És utána jön a jó földbe hullott mag, amely 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros termést hoz. A példabeszédben igazában a hangsúly azon az ellentéten van, amely a sikertelenséget szemléltető első három tag és a teljes sikert jelző utolsó tag között fennáll. És voltaképp ez alapján érthetjük meg a példabeszédnek az üzenetét. Azt az üzenetet, hogy a mag az biztos, hogy eredményre jut, míg hogyha vannak gátló tényezők is, míg ha esetleg nem minden esetben megfelelő talajra is talál. Ha az öveget úgy konkretizálni akarjuk, akkor ezt mondhatjuk. A magvető maga Jézus, aki az Isten uralmáról szóló ige hirdetésével hinti a magot. Tevékenységét azonban látszólag sikertelenség kíséri. Hiszen vannak, akik nem is törődnek igazán az ő tanításával, vannak, akik csak úgy felületesen hallgatják, vannak, akik azután elkötelezik magukat nekik, de nincs meg bennük az álhatatosság. De a döntő, hogy olyanok is vannak, akik teljes mértékben engedik, hogy Isten igéje beléjük hatoljon és őket átformálja. Jézus tehát azt jelzi, hogy a magvető tevékenysége semmiképp sem sikertelen. Még akkor is, ha látszólag sok minden negatívum van. A magvető tevékenysége, és itt gondolhatunk az ige hirdetőkre, meg mindazokra, akik elkötelezetten közlik Isten igéjét, Isten üzenetét, a magvető tevékenysége az eredményre jut. A gátló tényezők nehezítik ezt, akadályozzák ezt, de teljes mértékben nem tudják a magot megsemmisíteni. Az akadály nem teljes megakadályozást jelent. A magvetőről szóló példabeszéd ennél fogva bátorítás akar lenni. Semmiféle csüggedésnek nincs helye, hiszen a kezdeti nehézségek és sikertelenségek ellenére biztos az aratás, bőséges az aratás. És itt szabadjon egy kicsit még visszatérni az előző gondolathoz, ahhoz a gondolathoz, hogy hát pontos, hogy megfelelő formába viszonyuljunk mi a környezetünkhöz, a természethez. A Szent Atya utalt Assisi Szent Ferencre, aki csodálattal tekintette a környező világot. De voltak éppen Jézus is azért. Jézusnál is megvolt a nyitottság a természet felé, hiszen a példáit többnyire a mindennapi életből vette, a galileai szituációból, abból, amit ő ott látott, a galileai tónál, meg a síkságnál, azon a vidéken, ahol élt. És Jézusnak a hivatkozásai azt jelzik, hogy fontos, hogy nyitott szemmel tekintsük a világunkat, környezetünket, mert azáltal egy kicsit Isten logikáját ismerhetjük meg. Isten a világ teremtője, tehát a világban levő dolgok megfigyelése segít egy kicsit Isten logikáját megérteni. Így például a magvető példabeszédénél nagy hangsúlyt jelent ez, hogy maga a természet mutatja, hogy az akadályok azért nem olyan súlyosak, hogy a jó növekedését abszolút befolyásolják. A természet mutatja, hogy vannak ugyan negatívumok, rossz talajok, ellenállások, de azért alapvetően mégis jó termés diadalmaskodik. A természet mutatja, hogy igenis a jónak megvan az esélye a győzelemre. És fontos, hogy mindig ennek tudatában éljünk, ebben a bizalomban éljünk, és minden helyzetben a jó mellé álljunk. Semmiképp sem engedjük, hogy a rossz eluralkodjék, hogy a birtokvágy vegyen rajtunk erőt, és így viszonyuljunk környezetünkhöz és embertársainkhoz. Sokkal inkább a nyitottságnak, szeretetnek kell, hogy meghatározza a mi magatartásunkat a környezetünk felé és embertársaink felé egyaránt.
Lelkiségi óránkban Kocsis Imre atya magyarázta a Szentírást.